Vendégünk a stúdióban továbbra is Veres János pénzügyminiszter, a telefonszámunk pedig 483-2626. Beszéljünk az új egyensúly program adó emelési részéről. Közgazdászok azt mondják, hogy ez tipikusan bagateladók emeléséről szól, tehát olyan adók, amelyek bőven elegek ahhoz, hogy az emberek idegeit felborzolják, gondolok például a házi pénztáradóra, vagy a minimum elvált adóra, de viszonylag kis bevételt hoz az államkassa számára, rengeteg adminisztrációval jár. Ön ugye a vállalkozói szektorból érkező miniszter, mit szólna most, hogyha másik székben, egy ügyvezetőigazgatói székben ülne, és azt látna, hogy a kormány most mindenféle új adót vezet be, amivel tényleg plusz adminisztráció jár, és hát csak arra jó, hogy borzolják a vállalatvezetők idegeit.
Nyilván a plusz adminisztrációt mondanám, hogy ennek nem örülök, de a másik mondatom az úgy szólna, hogy ezt jól kitalálták.
De például a házi pénztáradónak örülne?
Én nem azt mondtam, hogy örülnék, engem a magám cégemnél ez nem érintene erősen, hiszen nekem nincs olyan pénz, amit már réges-régen elköltöttem, csak formálisan a pénztárban tartom nyilván. Ezért azt gondolom, hogy ezt a jól kitalálták, ezt mondták is nekem néhányan már az elmúlt napokban, hiszen egy valóságos problémára hívták fel a figyelmünket az elmúlt bő egy évben több helyen az országban. Én kaptam könyvvizsgálótól, könyvelőtől, cégvezetőtől is arra nézve javaslatot, hogy ezt a kérdést oldjuk már meg. A javaslat arról szólt, hogy ő nyugodtabb lenne, hogyha ez a dolog nem lenne ott Demokrész kardjaként a feje fölött, ezért tegyük már lehetővé, hogy valamikor fizessen utána adót, és aztán kitisztítsa azt, amit tisztama.
Nem más. A házi pénztárból sokan fölvettek személyi használatra pénzeket, és az régóta,
pontosan így
azt régóta el is költötték.
Mondok egy számot. A magyarországi mikrovállalkozásoknál összesen a bevallásai szerint 1000 milliárd forint pénztárkészlet van nyilvántartva. Ez egy óriási összeg. Tudjuk mindannyian, akik itt élünk ebben az országban, vállalkozóként, vagy éppen kormányzati tisztségviselőként, hogy ez a pénz nincs a pénztárban. Ezt a pénzt régen felhasználták.
És ebből mekkora bevételt remélnek?
Hát nézzen, de hogyha egyszerűen kiszámoljuk 10%-kal, ha megnézzük, akkor 1000 milliárdnak a 10%-a 100 milliárd forint. Nem mondom, hogy mindaz 1000 milliárd fals pénz ilyen értelemben, vagy fals elszámolásból származó pénz.
Maximum 100 milliárd behajtani.
Ezt pontosan így van. Nagyjából ennyi jöhet be, nem is kell behajtani, hiszen ezt önként fogják befizetni azok, akiknek éppen magasabb a pénztárkészlet annál, mint amit a számítás alapján ki lehetne számolni. Én nem azt mondom, hogy ennek örülni kell, de nagyon sok helyen fogalmazták azt meg, hogy ideje szembe tenni. Sőt, kaptam olyan kérést, javaslatot is az elmúlt napokban, hogy ahogy ezt most el lehet rendezni, és akkor nyugodtak leszünk utána, mondják a vállalkozók, rendezhessük már a tagi kölcsönügyét is. Mert ez a másik probléma a valamivel nagyobb vállalkozásoknál, hogy elég jelentős összegben van bent a vállalkozásokban úgy tagi kölcsön, hogy érzik a vállalkozások, hogy ezzel kapcsolatban is lehetne éppen kutakodni az államnak oka. Azt tudom mondani, hogy nyilvánvalóan erre is meg kell találnunk a megfelelő megoldás lehetőségét, természetesen adófizetéssel fogjuk megtalálni ennek is a lehetőségét.
De most ezeknek a fényében, ezeknek a nagyságrendeknek a fényében a 25%-os áfa évelei csökkentés az azért egy sokkal nagyobb kiesés volt az állam számára. Tehát vannak, akik azt mondják közgazdász szakértők szerint, hogy ez teljesen elhibázott lépés volt, hogy gyakorlatilag azt a pénzt próbálja a kormányzat mindenféle ilyen, most lehet bagateladónak vagy nem bagateladónak minősíteni, de ilyen olyan adókkal beszed, amit az év elején a fogyasztási cikkek áfájának csökkentésével, akár elektronikai cikkek áfájának csökkentésével ért el.
Ezen lehet vitatkozni. Van ilyen közgazdasági iskola, és van olyan közgazdasági iskola is.
De helyesnek tartjuk utólag ezt a lépést? Tehát, hogy
évekig az a vád ért bennünket, hogy az mégiscsak tartatható, hogy Magyarország a legmagasabb áfát alkalmazó ország az Európai Unióban, csökkentsünk le. Tény és való, hogy a legjobb megoldás az lett volna, ha egy lépésben történik a felső kulcs csökkentése és az alsó kulcs emelése. Mindenfajta megfontolásból ez nem egy időpontban történik meg, de 5 év távlatából ez annyira közeli időpont lesz már egymáshoz, ez a mostani 3/4 év, amely a kettő között különbségként van, hogy azt követően már nem fogunk el ilyen módon visszaemlékezni.
Összességében milyen hatásokat számol a következő 1-2 évre az új egyensúly programnak köszönhetően? Mennyivel lesz magasabb az infláció, mennyivel lesz alacsonyabb a gazdasági növekedés, hiszen azt mondják az elemzők, hogy az adóemeléseknek köszönhetően, illetve az adóemelések miatt nyilvánvalóan alacsonyabb lesz a gazdasági növekedés jelentősen.
A gazdasági növekedés valóban alacsonyabb lesz, bár nem az adóemeléseknek köszönhetően, ezt hozzá kell tennem, hiszen az adóemelések hatása ebben eléggé marginális. Sokkal inkább a kereslet tehát befolyásoló összes hatására számolnak a kollégák kisebb növekedéssel, de egyébként mind a két érték, amit kérdezett, 2-2 százalék pontos különbség.
2%-os lesz a gazdasági
növekedés. Növekedés annyival kevesebb lesz, nem annyi lesz, hanem annyival kevesebb, ugye ma 4,5 körüli növekedésnél tartunk, és nagyjából 2% ponttal lesz magasabb az infláció, mi számításunk szerint a bekövetkezett változások hatására, átmenetileg, egy évben, és aztán visszatérünk az eredeti pályára természetesen.
De gyakorlatilag abban az évben, mivel alacsonyabb lesz a gazdasági növekedés, alacsonyabb lesz az adóbevétel is, vagy arányosan alacsonyabb lesz az adóbevétel, hiszen
az adóbevétel
kevesebb lesz a beszedhető pénz a gazdaságban.
Nem, ez tévedés. Az adóbevétel nem a gazdasági növekedés nagyságától függ, hanem a gazdaság teljesítményétől. Azaz csak annyiban van hatással a növekedés lassulása a bevételi többletre, és a bevételi többletre van csak hatással. Hát ilyen szempontból ez azért megint csak egy marginális érték, amiről most beszélünk. Tény és való ugyanakkor, hogy egy évig egy ilyen hatással számolni kell. De teszem fel a kérdést, hogy vajon létezik-e olyan korrekciós program? El lehet-e végezni olyan korrekciós programot, ahol egy ilyenfajta hatást a magyar gazdaságnak ne kelljene elviselnie? Azaz azt gondolom, hogy amiről most szó van, hogy az egyensúlyt helyre kell állítani, hogy egy finanszírozható ország legyen, azaz Magyarország külső finanszírozási igénye az elfogadható mértékű 4% alá csökkenhessen, ahhoz mindenképpen szükség volt elvégezni ezeket a lépéseket. Ezért azt gondolom, hogy az ország finanszírozhatósága az mégiscsak egy fontosabb érv, egy fontosabb ismérv annál, semmint hogy ezeket a egyébként nem mondom, hogy üdvös, de átmenetileg mégiscsak elviselhető változásokat nekünk Magyarországon meg kell tapasztalnunk.
Ehhez kapcsolódó tényleg egy filozófiai kérdés. Ma Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a közgazdasági, tehát Corvinus Egyetemen tartott előadásában azt mondta, hogy szerinte nem a járulékcsökkentés húzza a gazdaságot. Ön, mint szintén ugyancsak a vállalati szektorból érkező miniszter, mit gondol erről? Tehát tényleg egyetért azzal, hogy nem az adó terhek csökkentése fog nagyobb növekedést és hát több munkahelyet teremteni?
Igen, egyetértek. Gondolja végig, hogy mi is történik. Én gazdasági szereplőként, otthoni vállalatvezetőként hogyan is gondolkodom? Én akkor alkalmazok több embert, akkor tudok többért fizetni, hogyha az én piaci lehetőségem javul, azaz több árbevételt tudok elérni, több terméket tudok értékesíteni, több döntési lehetőségem van arról, hogy több embert alkalmazhassak. Annak hatására, hogy 3, 5 vagy 8%-kal kevesebb a járulék fizetési kötelezettségem valakinek a munkabére után, ettől nem fog ember fölvenni. Tehát a vállalkozók...
De esetleg a meglévő embereinek a bérét például növelheti a...
Tehát
hozzájárulhat ahhoz, hogy az embereknél maradjon több pénz, most nem akarom a koalíciós partner érveit idézni.
Még egyszer mondom, ez nagyon nagy kérdés. Ez akkor következhet be, hogyha nem romlik közben a cégnek a jövedelmezősége. Tehát ha az én nyereségem hasonló arányban nő, akkor fogok tudni személyi kiadásokra többet fordítani. Én egyébként mindig úgy tartom ezt gazdasági fejjel helyesnek, hogy egy nem romló jövedelmező mellett fogok tudni több bérterhet vállalni, bruttó bérben, TB járulékban, stb. Ezért én azt gondolom, hogy az egy téves felfogás, ami azt mondja, hogy pusztán azért, mert csökkentem a bérteret, majd több ember fog valaki alkalmazni.
Ezt elmondta a koalíciós partnernek is, hiszen gyakorlatilag, ha ezt így gondolja, akkor most kell kilépniük a koalícióból. Tegnap Horn Gábor azt mondta, hogy az első két évben elvállalják az adóemelést, megszorító intézkedéseket, hogyha a ciklus második felében egy kulcsos, méghozzá a jelenleginél sokkal alacsonyabb szinten stabilizálódó adót látnak.
De most két dolgot
mondja.
Nem, hát dehogy is. Ön most adóról beszél, a kérdése pedig járulékra vonatkozott.
Adó és járulék szintről beszéltem, tehát közterhek szintjéről.
Ez a két dolog nem kapcsolódik ilyen módon egymáshoz, tehát nem jó az összekapcsolása az ügynek. Ma én azt tudom mondani, és ezt mondtam mindvégig az elmúlt években, hogy a vállalkozók úgy gondolkodnak, hogy akkor fogom venni a foglalkoztatást, akkor fogok több bért fizetni az embereknek, hogyha az én bevételem, az én jövedelmezőségem javul a cégnél. Annak egy részét nyilvánvalóan ki el tudja dönteni, hogy a több termék előállításához több emberre van szükség, vagy netalán ugyanannak az alkalmazotti körnek fizet többet valaki. Az én esetemben ez nagyon világosan megfogalmazott volt mindig is, én ezt tartom mai napig is. Tehát ezért azt gondolom, hogy direkt összefüggés keresni a két ügy között már, mint a járulékcsökkentés és a foglalkoztatás bővülés, az egy téves felfogás.
A Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetője tegnap azt mondta, hogy még ezt a csomagot is elfogadnák a vállalkozói szervezetek, ha egy pontos ütemezést tenne le a kormány arra, hogy melyik reform nagy átalakítást mikor kezd el, vagy mikor vezeti be az első intézkedéseket. Ilyen ütemezést eddig nem nagyon láttunk.
azt tudom mondani, hogy az első intézkedéseket megtettük az elmúlt hetekben, ezt pontosan láthatják. Az állam átalakításának döntésein túl vagyunk. Elmondtam azt, hogy a három másik területnek az átalakításában az önkormányzati átalakítással vonatkozó javaslatok a parlament előtt vannak, tehát a kormány kidolgozta maga javaslatait, a törvénymódosítások be vannak nyújtva. A másik két terület, ami még hátra van, úgy vélem ma, hogy vasárnapra a hétvégi kormányülésnek a befejezésekor mindkét terület átalakításának az ütemterve a nyilvánosság számára ismert lesz. Megvannak a javaslatok, meg fogjuk vitatni a javaslatokat, tehát napokon belül ismerté tudjuk tenni az imént ön által elmondott énnek az ütemtervét. Nyilván nem a konkrét törvényjavaslatokat, de az ütemterv az ismerté tehető.
Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat, Veres János pénzügyminisztert hallották.